23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségét elelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki a tárgyalás előtt az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov elmondta az időpontokat is, a helyszínt, miszerint az Anchorage-i katonai bázison találkoznak a vezetők. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A találkozóról később, majd sajtótájékoztatón számolnak be. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető legnagyobb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Preacher You nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyal telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután még szerdán Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, akkor 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál. Csütörtök este aztán több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel. Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az előző éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sebesültek, az ő számuk azonban egyelőre ismeretlen. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 000 gyermek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 000-en vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken. Napközben Zánkán egy vízbőmentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Franciaországból származó pasztőrözött tehén és kecske sajtokat hívtak vissza a kereskedők, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékek liszteriózis megbetegedést okozhatnak, egy egészséges szervezetre ez alapvetően nem veszélyes, de egy beteg legyengült embernek vagy egy kisgyermeknek akár tragédiával is végződhet az elfogyasztásuk. A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozását, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé-felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. Válasszuk az életet a mennybe vett Máriával. A Szent Atya úrangyala imádsága. Tekintsünk a mennybe fölvett anyánkra, a reménység jelére. Leó pápa üzenete a perui társadalmi hét résztvevőinek. Az evangélium válasz az elszenvedett igazságtalanságokra és kirekesztésekre.
Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. Válasszuk az életet a mennybe vett Máriával. Augusztus 15-én délelőtt Leó pápa szentmisét mutatott be Castel Gandolfo Szent Tomás pápai plébániáján, amely az ottani apostoli palota előtti téren áll. Homíliájában a Szent Atya Mária Magnificat éneke nyomán arról emlékedett, hogy kinek és hogyan éljünk.
Oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù, che cambia la storia.
Ma nem vasárnap van, mégis más módon ünnepeljük Jézus húsvétját, amely megváltoztatja a történelmet. Kezdte beszédét Leó pápa. A názereti Mária története a mi történetünk, az egyház története, amely a közös emberiségbe ágyazódik. Megtestesülve abban, az élet és szabadság Istene legyőzte a halált. Igen, ma azt szemléljük, folytatta a pápa, hogy Isten legyőzi a halált, de soha nem nélkülünk. Övé az ország, de a miénk az igen az ő szeretetére, amely mindent meg tud változtatni. A kereszten Jézus szabadon kimondta azt az igent, amelynek meg kellett fosztani a halált a hatalmától. Azt a halált, amely még mindig elárad, amikor kezünkkel megfeszítünk, és amikor szívünk a félelem és a bizalmatlanság fogja marad. A kereszten győzött a bizalom, győzött a szeretet, amely látja azt is, ami még nincs. Győzött a megbocsátás, emelte ki a Szent Atya. Mária pedig ott volt. Ott volt fiával egyesülve. Ma megsejthetjük, hogy mi vagyunk Mária, amikor nem menekülünk el, mi vagyunk Mária, amikor igennel felelünk az ő igennyére. Korunk mártírjaiban a hit és az igazságosság, a szerítség és a béke tanúság tevőiben még mindig él az az igen, és még mindig dacol a halállal. Így ez az örömteli nap arra kötelez minket, hogy döntést hozzunk arról, hogyan és kinek éljünk. Nagyboldogasszony ünnepén a liturgia Mária látogatásának evangéliumát ajánlja nekünk, amelyben Szent Lukács Mária hivatásának döntő fontosságú emlékét közvetíti. Szép dolog most visszatérni a kezdethez, amikor életének végcélját ünnepeljük. Minden történet, még az Isten anyjáé is, itt a földön rövid és egyszer véget ér. De semmi sem vész kárba, biztatott a Szent Atya. Így, amikor egy élet véget ér, annak egyedi jellege még inkább felragyog. A Magnifikátének, amelyet az evangélium a fiatal Mária ajkára ad, most élete minden napjának fényét árasztja. Egyedül álló nap, az unokatestvér Erzsébet meglátogatásának a napja, amely magában hordozza minden más nap, minden más évszak titkát. Ám most a szavak már nem elegendőek, szükség van egy énekre, amelyet az egyház továbbra is zeng nemzedékről nemzedékre, minden nap alkonyán, ajánlotta a Szent Atya. A magtalan Erzsébet meglepő termékenysége megerősítette Máriát a bizalmában, aki elővételezte az ő igenje termékenységét, amely az egyház és az egész emberiség termékenységében folytatódik, amikor befogadják Isten megújító igéjét.
Così, sorelle e fratelli, la risurrezione entra anche oggi nel nostro mondo.
Így, testvéreim, a feltámadás ma is belép a mi világunkba, folytatta Leó pápa. A halál szavai és döntései látszólag elúlalkodnak, de Isten élete megszakítja a reménytelenséget, a testvériség konkrét tapasztalata és a szolidaritás új gesztusai révén. A feltámadás ugyanis, mielőtt még végső sorsunk lenne, testünk és lelkünk számára is megváltoztatja földi életünket. Mária Magnificat éneke megerősíti a reményben az alázatosakat, az éhezőket, Isten dolgos szolgáit. Ők a boldogságok emberei, akik még a szenvedésben is meglátják már a láthatatlant, a trónjukról letaszított hatalmasokat és az üres kézzel elbocsátott gazdagokat, mert Isten ígéretei beteljesülnek. Ezek olyan tapasztalatok, amelyekről minden keresztény közösségben mindnyájan elmondhatjuk, hogy átéltük őket. Ugyan lehetetlennek tűnik, de Isten igéje mégis napvilágra kerül. Amikor megszületnek azok a kötelékek, amelyekkel a jót a rosszal, az életet a halál szembeállítjuk, akkor meglátjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Néha sajnos, néha ez a hit megöregedhet, ahol felülkerekedik az emberi biztonság, egy bizonyos anyagi jólét és a lelkismeret altató nyugalma. Ekkor belép a halál, a beletörődés és a panaszkodás, a nosztalgia és bizonytalanság formájában. Ahelyett, hogy meglátnánk a régi világ elmúlását, inkább támogatást keresünk. A gazdagok, a hatalmasok segítségét, ami általában a szegények és a szerények megvetésébe jár együtt, hangsúlyozta a Szent Atya. Az egyház azonban törékeny tagjaiban él, és megújul az ő Magnificat énekük révén. A konfliktusok helyszínein ma is a szegény és üldözött keresztény közösségek, a gyengétség és a megbocsátás tanúi, a béketeremtők és egy széptőtt világban a hidak építői azok, akik az egyház öröme, állandó termékenysége és az eljövendő ország első gyümölcsei. Sokan közülük asszonyok, mint az idős Erzsébet és a fiatal Mária, húsvéti asszonyok, a feltámadás női apostolai. Engedjük, kérte a Leó pápa, hogy tanúságtételük megtérítsen minket. Testvéreim, amikor ebben az életben az életet választjuk, akkor okunk van arra, hogy a mennybe felvett Máriában meglássuk a mi sorsunkat. Őt kaptuk ajándékba annak jeleként, hogy Jézus feltámadása nem egyedüli eset, nem kivétel. Krisztusban mindannyian le tudjuk győzni a halált. Biztos, ez Isten műve és nem a miénk. Mária azonban az a kegyelem és szabadság szövedéke, amely mindnyájunk a bizalomra, bátorságra, a nép életében való részvételre ösztönöz. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Bárcsak mindnyájan meg tudnánk tapasztalni ezt az örömet, új énekkel tanúskodva róla.
Non abbiamo paura di scegliere la vita.
Ne féljünk az életet választani, kérte Leó pápa. hiszen az általában veszélyesnek, meggondolatlanak tűnhet. Hány hang súgja nekünk? Miért csinálod? Hagyd abba! Gondolj a saját érdekeidre. Ám ezek a halál hangjai. Mi ugyanis Krisztus tanítványai vagyunk. Az ő szeretete sürget minket, testünket és lelkünket a mi korunkban. Egyébként is, mint egyház, már nem magunkért élünk. Pontosan ez, és csak is ez, áraszt életet és teszi az életet győztessé.
La nostra vittoria sulla morte inizia fin da ora.
Győzelmünk a halál felett már most megkezdődik. Zárta nagy boldogasszony napi homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói Szent Tamás pápai plébánia templomban tartó szentmisén.
Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritus Sancto.
A pápa úrangyala imádsága. Tekintsünk a mennybe fölvett anyánkra, a reménység jelére. Nagy boldogasszony ünnepén 14. Leó pápa a délelőtti szentmisét követően Castel Gandolfóban az apostoli palota balkonjáról imádkozta a déli úrangyala imádságot. Elmélkedésében a mennybe fölvett anyánkra utalt, aki Dante költői szavaival a reménység élő forrása.
Cari fratelli e sorelle, buona festa!
Kedves testvéreim, boldog ünnepet kívánok, köszöntötte a híveket Leó pápa. A II. Vatikán zsinat atyái egy csodálatos szöveget hagytak ránk Szűz Máriáról, amelyet ma szeretnék veletek együtt újra elolvasni, miközben mennybe menetelét megünnepeljük. A zsinat az egyházról szóló Lumen Gentium dokumentum a végén így fogalmaz. Amint Jézus anyja a mennyben, testében és lelkében már megdicsőülte mintaképe és kezdete annak az egyháznak, amelynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön mindaddig, amíg el nem jön az Úr napja, a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára. Mária, akit a feltámadt Krisztus testben és lélekben magába vitt a dicsőségbe, a remény ikonjaként ragyog gyermekei számára, akik a történelem során vándorolnak. Hogyan is ne gondolnánk Dante soraira a Paradicsom utolsó énekében? A Szent Bernát ajkára adott ima ugyanis így kezdődik, Szűzanya, fiadnak leánya. És a költő dicséri Máriát, mert itt köztünk, halandók között, ő a reménység forrása, vagyis élő, remény sugárzó forrás. Testvéreim, folytatta Leó pápa, hitünknek ez az igazsága tökéletesen illeszkedik a jubileum témájához, amelyet éppen most élünk, a remény zarándokai címmel. A zarándoknak szüksége van egy célra, amely irányt ad utazásának. Egy szép, vonzó célra, amely lépteit irányítja és felvidítja, amikor fáradt, és ami mindig felébreszti szívében a vágyat és a reményt.
Nel cammino dell'esistenza, questa meta è Dio, amore infinito ed eterno.
Az élet útján ez a cél Isten, a végtelen és örök szeretet, az élet a béke, az öröm és minden jó teljessége. Az emberi szívet vonzza ez a szépség, és addig nem boldog, amíg rá nem talál, és valójában azt kockáztatja, ha nem talál rá, hogy eltéved a gonosz és bűn sötétlő erdejében, utalta a pápa az isteni színjáték kezdő soraira. De íme a kegyelem, Isten eljött hozzánk, magára vette földből való testünket, és magába vitte, jelképesen szólva, a mennybe, vagyis Istenhez. Ez a megtestesült, meghalt és feltámadt Jézus Krisztus misztériuma, aki a mi üdvösségünkért halt meg, és akihez elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik Mária misztériuma is, azé az asszonyi, akitől Isten fia testet öltött, valamint az egyház Krisztus misztikus testjének a titka. Ez az egyetlen szeretet misztérium, és így a szabadság misztériuma is. Ahogy Jézus iget mondott, úgy Mária is iget mondott, hitt az Úr szavában. Így egész élete egy reményteljes zarándoklat volt Isten fiával és az ő saját fiával. Egy olyan zarándoklat, amely a kereszt és a feltámadás révén elvezette őt hazájába, Isten ölelésébe. Ezért mi, miközben úton vagyunk, egyedül, családként, közösségként, különösen amikor felhők jönnek fölénk, és az út bizonytalanná, nehézé válik, akkor emeljük fel tekintetünket, nézzünk rá, anyánkra, és visszanyerjük a reményt, amely nem csal meg. Zárta az Úrangyala imáját Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Leó pápa üzenete a perui társadalmi hét résztvevőinek. Az evangélium válasz az elszenvedett igazságtalanságokra és kirekesztésekre. 14. Leó pápa Peru nagy szentjeinek példájára mutat rá a 2025-ös perui társadalmi hét résztvevőinek, amelyet Limában tartanak augusztus 14-e és 16-a között. A helyi püspöki konferencia által támogatott országos rendezvény helyet ad a találkozásra, a párbeszédre és az elköteleződésre, amelynek célja válaszok és projektek kidolgozása, az ország összetett társadalmi, politikai valóságának kezelésére, valamint a 2026-os választásokra való tekintettel. A pápa a spanyol nyelvű levelét az állampolgári és szinodális tapasztalatok vásárán olvasták föl. Ebben azt javasolja, hogy a számos gazdasági, politikai és kulturális kihívással jellemzett időszakban olyan válaszokat kell adni, amelyek megtalálhatók Limai Szent Róza, Porres Szent Márton, Massias Szent János és Szent Turibius de Mongrového munkásságában. Ezek a személyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a perui földet, ahol a pápa korábban misszionáriusként élt, mindig is a gondviselés saját terve kísérte, különösen katolikus hitünket illetően, amelyet mindig a leginkább rászorulók iránti gondoskodással és szolgálattal összhangban vallottunk meg. Peruban az évszázadok során az életszentség sűrűsége figyelhető meg, a misztikus élet, a szegények iránti szeretet és az evangélium erőteljes és termékeny jelenlétének tanúságtételei közepette. Ma ezzel kell foglalkoznunk, hogy előmozdítsuk egyházi és társadalmi munkánkat. Az igazságtalanság és a kirekesztés fájdalma, amelyet oly sok testvérünk és nővérünk elszenved, arra készteti az összes megkereszteltet, hogy egyházként válaszoljon, amelynek az evangélium mélységeiből kell választ adnia az idők jeleire. Ehhez sürgősen szükségünk van a mai szentek tanúságtételére, vagyis olyan emberekére, akik egységben maradnak az Úrral, mint a szőlőveszők a szőlőtővel, figyelmeztet 14. Leó pápa üzenetében. A szentek nem a barokk múlt díszei erősíti meg a pápa, hanem Isten hívásából fakadnak, hogy egy jobb jövőt építsünk. Ezért az egyház minden társadalmi cselekvésének középpontjában és céljában álljon Krisztus evangéliumának hirdetése, hogy a mindennapi dolgok elhanyagolása nélkül mindig tudatában maradjunk szolgálatunk megfelelő és végső irányának. Nem szabad eltávolodnunk az evangéliumtól, és nem szabad megszegnünk a szeretet törvényét, hogy erőszakos eszközökkel keressünk nagyobb igazságot. Az evangéliumban elegendő potenciál rejlik ahhoz, hogy megújító erőket ihlessen, amelyek belülről alakítják át az embereket, és arra ösztönzik őket, hogy minden szükséges módon megváltoztassák a struktúrákat, és tegyék azokat igazságosabbá és emberibbé, emlékeztet üzenetében 14. Leó. Leó pápa ezt követően kiemeli Szent Toribio de Mongrového püspöki szolgálatát, aki spanyol születésű, de missziós tevékenysége és kiterjedt lelkipásztori munkája miatt nyilvánvalóan perui. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a 16. században Toribio a hiteles szinodalitás és a perifériáknak felkínált evangélium püspöki szimbóluma volt. A perui vidékek nem csak apostoli cselekvésének buzgalmában látták őt, amely ma is lenyűgöz minket, hanem nyugodt arcának csendjében és összeszedett, áhítatos tekintetében is, amely világosan megmutatta, hogy ez az erő az intenzív imából fakad. Kedves testvéreim és nővéreim, nem kétféle szeretet van, hanem csak egy és ugyanaz, írja a 14. Leó a Limai Társadalmi Hét résztvevőihez intézett üzenetének végén. Csak egy és ugyanaz a szeretet létezik, amely arra ösztönöz minket, hogy ajándékozzunk mind fizikai kenyeret, mind az ige kenyerét, amely viszont dinamizmusával felébreszti az éhséget a mennyei kenyér iránt, amelyet csak az egyház adhat Krisztus parancsára és akaratára, és amelyet semmilyen emberi intézmény, bármilyen jó szándékú is nem pótolhat. Ne feledkezzünk meg a pogányok apostolának szavairól. Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Zárul 14. Leó pápa üzenete a perui társadalmi hét résztvevőihez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Hadobás Zoltánnal a barátságról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünk apropóján, a barátságról fogunk beszélgetni. Először hallgassátok meg, amit találtam a barátsággal kapcsolatosan, ugye a szótár miket is mond, és aztán pedig beszélgetünk erről a nagyon fontos és emberi kapcsolatokat meghatározó kapcsolatról. Szóval a barátság pozitív emberi kapcsolat, amely kölcsönös ragaszkodásból, szimpátiából és bizalomból adódik. Egy összetett, támogató emberi viszony. Tartalma és meghatározása koronként és kultúránként eltérő, valamint az alanyok társadalmi helyzete és személyiség jegyei is befolyásolják. A barátság egyéni vonatkozásban lelki, vagyis érzelmi erőforrás. A barátság az egyik emberi kapcsolat, mely emberek között alakul ki több örömteli találkozás, beszélgetés által. Jellemzi a kölcsönös elfogadás, rokonszenv, szeretet, bizalom, szövetség, együttérző képesség, nyitottság és törődés. Hát röviden akkor ennyit az enciklopédiából. Az emberi életnek szerintetek melyik korszakára vagy időszakára tevődik ez a kapcsolat, hogy mikor lesznek nekünk igazi barátaink? Melyik az a korosztály, ahol már azt mondhatjuk, hogy igaz barátságok jöhetnek létre? Mira?
Nekem nagyon érdekes, mert amikor megint ezt a témát felhoztad, olyan gyorsan lepörögtek előttem a dolgok, hogy miről is kellene beszélni, és mi az a dolog, vagy mi az, ami bennem elindul, amikor ezt a szót hallom. Utána néztem a Szentírásba is, hogy hol találok és mint találok. Rá nagyon sok van. Nekem a barátság, itt leírtam magamnak, habár az én gondolataim olyan tényleg, mint a gyémánt. Nem tudom másra, gondolkoztam, hogy fogalmazzam meg, hogy definiáljam, de tényleg olyan, mint a gyémánt. A gyémántot, hogyha megtaláljuk, akkor egy fekete követ találunk, amiből millió van. De amikor elkezdjük csiszolgatni, elkezdünk rajta munkálkodni, akkor a kikristályosodik előttünk egy gyönyörű szép égkő, ami a legesleg erősebb kő, amit nem lehet szétzúzni, ami csillog, ami ragyog, és a legnagyobb gazdagságot adja, akármilyen kicsi is. És tényleg ilyen az ember barátsága is, hogy nagyon ritka az igaz jó barát, aki nem arra törekszik, hogy kihasználjon, hanem tényleg úgy a belsőmet melengeti. És ma megkérdeztem két nagyon kedves ismerősömet, egy férfit és egy nőt. A nő az a legjobb barátom, az úriember, aki válaszolt, ő meg egy régóta ismerem, de nem régóta barátom. Ő férfiként úgy definiálta nekem, hogy a barátság az, amikor bajban vagy, és éjszaka fél kettőkor úgy hív fel valaki segítségért, hogy eszedbe sem jut, hogy mit fog ő szólni. A barátnőm pedig úgy definiálta, hogy őszinte barátság támogató, segítséget adó és kapó, érzelmi biztonságot adó, kapcsolat, melyben sem a hibák, sem a véleménykülönbségek nem maradnak kimondatlanul, szeretet, hűség, bizalom és figyelem. És ez azért fontos nekem, mert ugye két különböző nemű ember adta meg, és mind a kettővel 100%-ig egyetértek, mert nekem is, hogyha én valakit nagyon befogadok, azok, akik ismernek, azok tudják, se időt, se energiát nem sajnálok a másik emberért. Mindent megpróbálok tenni, hogy a másik embernek is jó legyen. Ez a barátság, és valóban egy barátságban nem fér bele a hazugság, nem fér bele az önzés, a szeretetlenség, a bizalmatlanság. Ez mind-mind nagyon-nagyon szép emberi tulajdonság, és tényleg azok, akik a barátaim, azok kincset érnek.
Zoli, neked mi jut eszedbe a barátságról?
Először is volt egy kérdés, hogy mikor alakulhatni ki igazi barátságunk.
Igen.
Azért fontos lehet, mert hogy általában azt tekintjük igazi barátunknak, akit elvel, mert gyerekkorunk óta barátok vagyunk.
Biztos?
Igen, ez alapvetően a gyerekkori élmények és kötődések, azok rendkívül fontosak szerintem. Az egy másik kérdés, hogy aztán elköltözünk arról a helyről, úgymond a barátaink vannak, és így úgymond megszakad az a fajta belsőséges, mindennapos kapcsolat, amit elvárunk egyébként a igazi barátságtól. De hogy gyerekkorunkban kialakulhat ilyen egymás utaltság, ami aztán az első próbatétel az mindenképp a középiskolás évek, hiszen akkor ugye mindenki kamaszodik és próbálkozik önmagának a személyiségét újra és újra felfedezni. És hogyha ezen is túlmegy, akkor aztán szerintem elég életre szóló dolog lehet. Azért mondom, hogy szerintem, mert...
Mert szerintem nem. Tehát...
Nem csak azért, mert szerinted esetleg nem, hanem azért, mert nekem a barátsággal komoly problémáim vannak igazából olyan szempontból, hogy igazi barátként megélni embereket nehezen tudok, és nem is tudok fenntartani ilyen kapcsolatot. Tehát a mély barátaim, akiket én annak érzek, és ő is engem, azok nem nagyon vannak. Még akkor is azért vannak barátaim, meg ennyit, hogy személyiség vagyok, de az a fajta kötődés, amiről már Mira is olvasott, meg te is beszéltél, Hajni, az nehéz, az egy kegyelem szerintem, hogy legyenek az embernek ilyen embertársai, akihez ilyen erősen tud kötődni. Emlékszem, hogy a középiskolában az volt a feliratunk a tablóképünkre, vagy a tablónkra, hogy valami olyasmi kötött össze minket, ami több volt a szerelemnél, de kevesebb a barátságnál. Ez volt a meghívón, bocsánat, és ez ott lig Gézának. Ott lig Géza iskola határon című regényében van benne. Tehát ez a bölcsesség nem tőlünk származik, de valóban, tehát, hogy a barátság az egy olyan minden emberi kapcsolatban talán a maximum, amit el lehet érni ember és ember között, és egy olyan fajta feltétel nélküliség, ami ha az életünkben megvalósul, akkor ez kicsit olyan lehet, mint amikor az ember a köztes arcát is meg tudja mosni. Tehát ha a lelkünket úgy tudjuk valaki elé tárni, hogy nem számít az, hogy mennyire sebződöm azzal, hogy elmondom, hogy beavatom, és így tovább, mert tudom, hogy aki fogadja ezeket az információkat, azok engem néznek, és nem is feltétlenül azt. És szerintem ez hatalmas kegyelm, hogyha az embereknek vannak ilyen társai, ilyen barátai, és ez nem biztos, hogy azonos neműeknek kell lenni. Tehát aki ez mondjuk így a feleségemen kívülileg jobban kötődöm, az is nő. Tehát akit úgy barátomnak tekintek, ez mondom, tehát ez nagyon változatos lehet.
Hogy ezt mondod, hogy a gyerekkorból származhatnak ilyen nagy barátságok,
én ezt száfolnám. Tehát pontosan, tehát valahol ugyanott vagyok, mint te, hogy kevés az az ember, akit én magamhoz annyira közel engedtem eddig az életemben. Nyilván a férjemen kívül, hogy tényleg azt mondhatom, hogy igaz barátaim vannak, nagyon kevés, de az a kevés ember, akit mondjuk így az egy kezemen tudok megszámolni, és még nem is számoltam az összes ujjamat, őket mind felnőtt koromban találtam meg, illetve bocsánat, nem én találtam meg, hanem ez is egy isteni kegyelem lehetett, hogy ők találtak meg engem, vagy ők voltak a kezdeményezők, vagy a megszólítók. Mert tényleg most, ahogy készültem erre a felvételre, úgy végig gondoltam, hogy hogyan is találkoztam én azokkal az emberekkel, akik most ugye barátaim, és mondom, tehát az egy kezemmel meg tudom számolni, és körülbelül 2-3 van, tehát a testvéremen kívül, tehát még akkor őt is vegyük le az ujjaim közül. Mindegyik felnőtt, és már érett felnőtt ként találkoztam velük, és minden, tehát más embereken keresztül kerültem velük kapcsolatba, és valahogy ugye az egyre gyakoribb találkozás, a közös események és egyebek, tehát ugyanúgy, mint mondjuk egy szerelemben, egy párkapcsolatban az ember ugye találkozik, és egyre jobban megismeri a másikat, kerültünk egymáshoz egyre közelebb, és jó volt, azt mondom, hogy csalódás nekem is volt, hogy azt gondoltam, hogy igen, igaz barát, de közben kiderült, hogy mégsem az, de azokat az ember valahogy leépíti, szerintem, vagy látókörünkből kikerülnek, hogyha ezt úgy próbáljuk tudatosítani magunkban, akkor valahogy kikerülnek. Tehát te azt mondod, hogy gyerekkorból, vagy hát az a korszak, ugye gyerekkor, azt gondolom, hogy valahol igazad van, mert például most látjuk a gyerekeinken, hogyha ez a fiatal, hogy mondjam, ez a 18 éves kor, 18-19-20, tehát hogy itt már azért tudnak erős barátságok születni, amelyek talán az életükben kitart.
Gondolom, hogy az a barátság, ami felnőtt korig kitart gyerekkortól, az sose szakad meg.
Az örök, nekem az... van egy olyan barátnőm, már bocsánat, hogy így belét folytom, akit 3 éves koromban ismertem meg. Ő Olaszország óvodába. Ő Olaszországba ment férhez, és a mai napig nem telik el olyan nap, hogy ne gondolnék rá, hogy ne írnánk, nem minden nap, nyilván ő is családos édesanyja, meg hát nekem is azért vannak csemeték, de tudom, hogyha tényleg bármi problémám lenne, akkor Dóri az, aki jönne. És nyilván azért nagyon-nagyon sok évtized van már mögöttünk barátságban, és a kilométerek sem gátoltak meg bennünket abba, hogy barátok maradjunk.
Szél. Nem tudom, hová megy, de mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdetét. Ott voltam szíved feszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon,
szerintetek mennyi igazi barátja lehet egy embernek?
Nyilván az embertípustól is függ, hogy én úgy gondolom, hogy a barátság is és minden kapcsolatra kell időt szánnunk, tehát nekem talán azért van kevés, mert én nem szánok rá annyi időt. Most ezt komolyan mondom, tehát amit elmondott Mira, hogy ő minden nap gondol a barátnőjére, hogy felhívja, hogy tud róla mindent, hogy megoldja, stb. Nekem ilyenfajta kötődésem úgymond nincs.
Tehát neked elég, úgymond a házastársaddal való
hát igen,
baráti
elég a
házastárs,
meg úgymond, tehát nekem kell a személyes kapcsolat. Ez nekem, számomra ez egy nagyon fontos. Tehát igazából nagyon nehezen élem meg azokat a barátaimat, barátként, haverként, meg ilyesmi, természetesen, akikkel mit a évente egyszer találkozom. Tehát ez
kevés.
Vagy távol lakik tőlem, és így tovább. Tehát nyilván nekem azokban a helyzetekben is megnyilván a barátságban, vagy a kötődésem, amikor egy jó beszélgetéssel, vagy egy jó találkozással újra és újra fel tudjuk egymást lelkesíteni, vagy nyugtatni, és így tovább. És azért van kevés barátom, mert hogy alapvetően ennek rendszeresnek kell lennie szerintem. Tehát, hogy kell benne egy rendszernek lenni, ami alapján azt mondod, hogy ez a rendszeresség, ez megteremti köztünk azt a fajta bizalmi kapcsolatot, vagy folyamatosan ápolja, aminél úgymond nem kell mentegetőzni, hogy miért hívom fel hajnal 2-kor, és így tovább. Tehát az én életemben ilyen szempontból tehát én egy olyan attitűd ember vagyok, aki így kevés emberhez kötődik ennyire. Sőt, el is engedem, tehát a távolság nekem, az időhiány, stb. Ezek így el is engedi az embereket az én életemben.
És nekem szerintem most azon gondolkoztam, amíg itt beszélgettetek, hogy tulajdonképpen a barátságaimnak az alapja mindegyik templomhoz köthető. És nyilván azért, mert templomhoz köthető, ezért Krisztus volt ott jelen, és ő terelgetett bennünket abba irányba, hogy nektek itt igenis egy szeretett közösséget kell kialakítanotok. És tulajdonképpen eljutottunk oda, amit elvárt tőlünk a Szent István Rádió, hogy a hitről is beszélgessünk, hogy a barátság is igenis elsősorban Krisztusba, és Krisztus által pedig az emberekbe találjuk meg.
Neked mi a legfontosabb egy barátságban, tehát mi az a legfontosabb tulajdonsága a másiknak, amit nagyon szeretsz benne? Zoli?
Hát egyre mással tudunk hangolódni, ez egy fontos dolog. Akkor hajlandóak vagyunk egymás keresztjének a viselésében is, tehát hogy segítjük egymást, ami, ahogy tudjuk, testben, lélekben, együttérzésben, anyagiakban, bármi. Én úgy gondolom, hogy amikor nem kell mentegetőznem, hogy miért akarok vele beszélgetni valamiről, vagy milyen problémával, és nem kell megmagyaráznom, hogy ez most miért van, akkor a barátom az mindig nyitott arra, hogy függetlenül, hogy most van-e dolga, vagy nem, hogy ezt megosztam vele. És ugyanúgy én is természetesen, tehát, hogy ez úgy jön. A szeretettel mindig az embernek gondja van egyébként, mert hogy a világ valahogy arról szól, hogy hogyan próbáljuk megélni a szeretetet, amit a Jóisten ad, és ebből adódnak a problémák, és hogy valahogy a barátság az egy olyan tiszta forrás, vagy egy állapot, nem, ahol úgymond ez megy, könnyedén megy, és ennek örülünk a legjobban. És ha ezt a közeget sikerül megtalálnunk, vagy ébren tartanunk, vagy ápolnunk, akkor az a személy az egy fontos része az életünknek.
Mire?
Nekem egy barátságban nagyon-nagyon fontos valóban az, hogy kölcsönös legyen a szeretet, és hogy ne csak éreztessem, hanem érezzem is. Nekem ez egy központi kérdés az életemben, a szeretet, mert a szeretet nélkül nem tudok kapcsolatokat teremteni senkivel. A hitelesség, hogy az, amit én mondok, a másik makulátlanul elhiggye, hogy az úgy van, még hogyha rosszat mondok, vagy fogalmazok meg, akkor is tudja, hogy azt nem rossz indulatból mondom, hanem nekem akkor az a véleményem, hogy én is hitelesen tudjak a másik embernek minden szavára figyelni, hogy tudjam azt, hogy ő, ha rosszat mond, vagy negatív dolgot megfogalmaz rólam, hiszen nem vagyok angyal, nem nincsenek glóriáim, és nyilván gyarló is vagyok, akkor az, aki nekem a barátom, az megmerje mondani, hogy figyelj, most ezt rosszul csináltad. Engem azzal a sírba lehet kergetni, de tényleg, hogyha egy barátom vagy egy olyan ember, akit én szeretek, megfogalmazok egy negatív kritikát felé, és utána eltűnik az életemből, mint hogyha ott sem lett volna. Most pont van egy ilyen, és nagyon-nagyon gondolkozok, hogy annak az embernek pedig majdnem 20 éve benne van az életemben, hogy van-e keresnivalója az életemben, vagy nincs. Amikor folyton meokulpáznom kell, hogy én kérek bocsánatot azért, mert lemertem érni az akkori véleményemet, az már lehet, hogy nem az a szeretett szövetség, amit én annak idején ezzel az emberrel megálmodtam, és pont azért, hogy én mindent szeretnék odaadni, és tényleg, ahogy az előbb is mondtam, az időmet, az energiámat, és mindent, hogy valóban, amit csak ismételni tudom magam, hogy hiteles legyek a másik ember számára minden téren, és ő is hiteles legyen. És tényleg, amit itt ez az ismerősöm leírt nekem délután, és tényleg nagyon-nagyon meghatott, ilyen könycseppek is jöttek a szemembe, mert hogy valóban azt fogalmazta le a maga Kurtán furcsaságával, hogy amit én is képviselek, és olyan jó volt ezt a visszacsatolást megkapnom, hogy nem csak én gondolom így.
Köszönöm szépen. Következő alkalommal folytatjuk beszélgetésünket a barátságról egy kicsit más formában.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsükné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Hadobás Zoltánnal a barátságról beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél az éjszaka további részében. Napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával Somosvári Eszter Anna beszélget. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsor jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában témakörben. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Nagy Boldogasszony napja ünnepéről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Uram, bármikor szólítottalak, meghallgattad kérő szavamat. Hálaimát mondok nevednek irgalmadért és igazságodért. Segítségül jöttél, amikor hívtam nevedet, gyarapítottad az erőt lelkemben. Olvasom a 137. Zsoltárban. Isten hangját világosnak szeretnénk, de nem az. Nem lehet a mi képességeink számára világos és könnyen érthető. Ellenben mély. Mély és finom és megmagyarázhatatlan hang. Mély szorongás lelkünk mélyén, ott, ahol lelkünk gyökerezik. Hang az éjszakában. A hivatás hívást az éjszakában elhangzó hangot jelent. A hang hív és hív. Az ember hall valamit, és nem lát semmit. Isten hangját nappali fénynek szeretnénk, pedig mély, mint az éjszaka. Mély és világos, de láthatatlanul világos, mint a röntgensugár, és csontig hatol. A hívás nem szóban, hanem tettek, körülmények s valóság által történik. Nem felületi jelenség, és számunkra azért homályos, mert mi csak énünk felületén mozgunk, ahol csak szóból értünk. A hívás a mélyben történik, mert Isten lelkünk mélyén lakik, és az ő hangja a hallgatás. Isten hívása, a hivatás, kettős és sokszoros. Isten hív, jöjj és kövess engem. A hívás megérkezés és továbbhaladás, megtalálás és továbbkeresés. A szórakozott ima nem rossz ima. Isten előtt éppen olyan kedves, mint az áhítatos ima. Helytelenül járunk el tehát, ha az imát félbeszakítjuk vagy elhagyjuk, mert gondjaink megkörnyékeznek bennünket. Isten minket szórakozottsággal tesz próbára, itt dől el, hogy az imában önmagunkat keressük-e vagy Istent. Aki álhatatosan imádkozik anélkül, hogy saját kielégülését keresné, az Istent keresi. Istenem, el kell ismernem, hogy szívem tompa lett, és tele van világi gondolatokkal, gondokkal és nyugtalanságokkal. Sem betegség, sem egészség, sem beszéd, könyvek, szent evangéliumod, szent misztériumaid, sem alamizsna, böjt, önmegtagadás, csodák, sem a szentségek vétele, sem testet feláldozása, semmiféle igyekezetem nem képes belső megtérésemet megindítani, ha csak nem kíséri kegyelmed minde felsorolt dolgokat. Ezért fordulok hozzád, kegyelmes Istenem, és tőled kérem azt a segítséget, amit egyetlen teremtményed sem tud nyújtani.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.